Vendégeim Nagyné Solc Éva és Nagy Gábor. Az első általuk kiadott könyv kapcsán hívtam el őket a stúdiónkba, de szeretném, hogy megismerjük őket kicsit közelebbről is. Úgy tudom, azt meséltétek nekem, hogy a közös életetekhez egy picit kapcsolódik ennek a könyvnek a megismerése is. Erről egy pár szót tudnál-e mondani, Gábor?
2000-ben ismerkedtünk meg Angliában egy bibliai iskolában, és ebben az iskolában az egyik délutáni összejövetelen volt ez a könyv téma. A csoportvezető egy felolvasó színházra hívott bennünket, ahol erről a könyvről mesélt Dorothy Sayers The Man Born to be King című könyve. Ez egy rádiójáték sorozat, amelyet először a BBC a II. Világháború alatt sugárzott, aztán ez megjelent könyvformájában is, és ott azon a délutánon ebből a könyvből olvastunk föl. Ez egy érdekes biblia iskola, talán nem is nevezhetjük konkrétan biblia iskolának, Labria neve. Ez egy francia szó, aminek a jelentése az, hogy menedék. És az volt az eredeti célja, amiért alapították, hogy útkereső fiatalokat fogadjon, akik küzdenek az élet kérdéseivel, és legyen egy hely, ahol összejöhetnek, és ezeket a kérdéseket kibeszélhetik, elgondolkodjanak együtt, és ennek a segítségével Jézushoz találjanak. Kíváncsi voltam, hogy hogyan működik, így jutottam el oda a 2000. évben.
Akkor te még nem voltál hívő ember?
De 97-ben tértem meg. Kíváncsi voltam rá, hogy mi is ez a iskola, hogy működik. Maga egy olyan nyitott intézmény, ami hajlandó új gondolatokat meghallgatni, problémákat kibeszélni, hogy hogy csinálják.
Évi, te hogy kerültél oda? Te ott keresőnek számítottál, vagy már hitben jártál?
Én igazából mindenféle probléma elől próbáltam elmenekülni, és nagyon szerettem volna így találkozni, és vele eltölteni így időt. Találkoztam Gáborral, ami teljesen felkavart, és én akkor biztos voltam benne, hogy ez most nem volt véletlen, de az érdekes volt, hogy tényleg megkaptam azt, amit szerettem volna, de teljesen másképp. Ez pont egy olyan hely, ami ez a könyv is. Kétköznapi nyelven beszélgessünk a hitről, Jézusról, és nem az úgynevezett kánáni nyelven. Voltak ott hívők, keresők, olyanok is, akik pont az ellenkezőjét gondolták, és itt lehetett bármit nyugodtan megkérdezni. És ott Isten valahogy annyira nyíltan működött, amit máshol nehezen, ritkábban lehet tapasztalni. Azért azóta már többször megtapasztaltuk, hogy sokféleképpen tud hozzánk szólni, de az ott egy alapvető élmény volt nekem.
Azt mondjátok, hogy ez a könyv közvetlenebbül szól Jézusról. Nektek mit adott a Krisztusról való képetekhez?
Mindenképpen közelebb hozta hétköznapibbá, ahogy az emberekkel a párbeszédek zajlanak a könyvbe, mintha most történne, vagy mintha ott lennénk, amikor történt. Tehát nem valami távoli festmény akár, hanem részese az életünknek. A többi szereplőt nagyon életszerűvé tette, tehát a tanítványokat, az embereket, az utca emberét, aki a Bibliában sokszor nem szólal meg, de ott van, akik kiváltják Jézus reakcióját, nekik igazi arcot adott a tanítványoknak, hogy ők is ugyanolyan húsvér emberek, ugyanúgy veszekednek, egymással cívódnak, vagy ahogy egymással beszélgetnek, tehát akár mi is lehettünk volna ott.
Nekem az volt a megdöbbentő, hogy mit élt át itt közöttünk. Azt a hihetetlen megpróbáltatás sorolatot, meg azt a rengeteg értetlenséget, ahogyan mi emberként közelítünk Isten útjaihoz, ehhez kapcsolódó határtalan türelmét, és ahogyan terelgette végig a tanítványait afelé, hogy fölismerjék, hogy kicsoda ő és mi az egész megváltásnak a lényege.
Biztosan ő érkezik.
Nem mondanám komportosnak, csak furcsának. Sokat csatangolt együtt az unokaöcsével, egy názáreti ácsfiával. Őt Jézusnak, az apját Józsefnek hívták. Valahogy én ezt a Jézust mindig különnek éreztem, de nem tudom, mi lett belőle.
Bizony az ilyen ígéretekből gyakran nem lesz semmi sem, mire felnőnek. De jó ég, egész Jeruzsálem kín van.
Farizeusok is jöttek, csapatostul.
Azok nem igen járnak vándorprédikátorokat hallgatni.
Meg 3-4 jeles írástudó is. Erre a Jánosra csak ugyan sokan odafigyeltek.
2 lévita tart erre.
Nagyon jönnek. A templomi rendőrség is rosszat sejtett.
Nézzétek, Az biztosan ő. Látjátok, gyerekek? Ott! Az lenne János? Az a magas sovány ember, a hosszú fekete hajó?
Az ám! Éppen olyan, amilyen emlékszem. Hosszú lépteivel bejár hegyet, völgyet, miközben Ézsaiás proféciáit zengi. Nem változott semmi.
Uramisten! Milyen különös megjelenése van annak a fiatalembernek.
Melyiknek?
Most veszi le a felső ruháját, oda néz. Közvetlenül ott a kövér öregasszony mellett.
Hol? Nem látom. Aha, arra ott? Az aranyszakálú, arra gondolsz?
Igen, arra, akinek olyan furcsa a tekintete.
Azt hiszem, szerintem, de biztosan ő az. János unokatestvére, tudod, akiről beszéltem?
Bács fia!
Azaz, Jézus bár Jószéf. Hát nem érdekes? Amikor véget ér ez az egész, el kell csípnem egy szóra.
Az Aki királynak született című angol hangjáték sorozat könyv alakjának magyar kiadóival beszélgetünk, Nagyné Solc Évával és Nagy Gáborral. A szerző leírásokat ad, ugye, mint egy jó színműnek a szerzője, hogy ki hogy álljon a szerepéhez, milyen jellemű. Például egyet fel is olvasnék, mert ez nagyon tetszett, ahogy Keresztelő Jánosról írt. 31 néhány éves, harsány, erős és nem éppen rugalmas hangja a szabadtéri, nem pedig a templomi beszédre alkalmas. Szónoklata gyors, nyers, határozott. Modora hirtelen és parancsoló. Az önkívület pillanataiban olyan, akár egy sas. Az áhítatos alázat pillanataiban olyan, mint egy szelidített sas. De mindig sas, és ha halkan szól, a hangja akkor rekett lesz, nem pedig nyájas. Humora, türelme nincs, és együgyű. Ebből egy picit megismerhetjük a stílusát a szerzőnek. Róla is beszélhetnénk, Dorothy L. Sayersről most ennek kapcsán, hogy milyen embernek ismertétek meg, ahogy utána jártatok az ő életének.
Egy nagyon érdekes karakter volt ő, friss gondolkodású, nyitott, ahogyan olvastunk róla, de ez is jön át a könyveiből. Nagyon érdekelte őt, hogy milyenek az emberek. Nagyon okos nő volt, elsők között volt, aki annak ellenére, hogy nő, Oxfordban tanulhatott, ez most nagyon csúnyán hangzott, de a múlt század elején nem volt természetes, hogy nőként ő felsőoktatási intézményben tanulhatott. Aztán krimi írással kezdett el foglalkozni, egy nagyon sikeres krimi íróvá vált.
Angliában úgy tartják, hogy igényesebb és jobb krimiket írt, tehát szövevényesebbet, mint Agatha Christie. Sajnos Magyarországon nem igazán ismert, egyetlen egy regényét fordították le magyarra.
Mennyire érződik ez a fajta írói múltja a 12 Jézus életéről szóló drámájában?
Szerintem nagyon, tehát ott ugye nagyon kell szálakat tekerni, meg aztán kibogozni. Valószínűleg ez a kombinációs készség adottsága lehetett neki, hogy fel tudta fejteni, hogy hogyan is történhettek azok a dolgok, amik nincsenek exaktul pontosan leírva a Bibliába, de mégis ő valahogy tudott egy olyan történetet leírni, ami nem mond ellent a Bibliában található igazságoknak, illetve történéseknek, és teljesen egy valósághű történetet tudott így kezünkbe adni.
Egy kiadót is alapítottatok azért, hogy megjelenhessen magyarul a könyv.
Mikor komolyan elkezdtünk gondolkodni azon, hogy akkor ezt a könyvet szeretnénk megjelentetni, kerestünk hozzá fordítót, aki ezt tényleg szépen át tudja ültetni magyar nyelvre. Elővettünk szép irodalmi könyveket, és nézegettük, hogy vajon kinek a fordítása és a stílusa lenne a legmegfelelőbb, és így akadt a kezünkbe Pásztor Péternek egy fordítása. Megtaláltuk az elérhetőségét is, és nagyon érdekes válasz érkezett tőle, mert ez sem volt jellemző korábbi megkereséseinknél, hogy választ kaptunk a jelöltől. Azáltal válaszban, hogy igen, érdekli ez a könyv, ismeri is, és korábban próbálkozott Magyar Rádiónál, hogy ezt lefordítsák, és hangjátékként dolgozzák föl, viszont akkor ez nem sikerült, ezért is örült nagyon, hogy akkor előkerült ennek a könyvnek a gondolat, és ezek után elkezdtünk közösen dolgozni a fordításon. Utána egy csoda sorozat volt, ahogyan a többi munkatársal találkoztunk, a szerkesztőt ő ajánlotta, Tócsárát, majd tőle hallottunk a korrektorról, majd pedig eljutottunk a tipográfushoz és könyvtervezőhöz, aki szintén a maga szakmájának egyik profilja, és mindenki szíve-lelkét beleadta ebbe a munkába, és egy nagyon szép és tartalmas könyv készülhetett el.
Egyébként a szépirodalom és a keresztény szépirodalom milyen szerepet játszik az életetekben?
Egy kapcsolódási pontnak tekintjük, ami nagyon sok gondolatot, keresztény gondolatot úgy tud megfogalmazni, hogy aki hallja és olvassa, az elgondolkodik rajta. Kilép abból a megszokott nyelvezetből, amit használunk nagyon sokszor a gyülekezetekben, és újra fogalmazza az üzenetet. Ezért is szeretnénk más hasonló könyvekkel is foglalkozni, hogyha ezt Isten megadja, ami egy picit határirodalom lehetne a keresztény és a nem keresztény világ között, elmagyarázva azt, hogy mi is az Isten-ember kapcsolat, kegyelem, megbocsátás. Szeretnénk ezáltal egy picit közelebb hozni a nem keresztény világot a keresztény világhoz.
Mennyire vevők erre az emberek? Hogyan lehet megszólítani őket?
Az volt a cél ezzel a könyvvel, hogy ne csak egy szűk réteget szólítsunk meg, aki úgyis jár a templomba, mondjuk hozzájuk is szól, mert az ugye kevés az ember beül vasárnaponként, tehát az is egy úgymond célközönség, hogy átgondolja az ember, hogy én ezt tényleg komolyan gondolom, hogy ez csak egy rituálé, tehát kultúrkereszténység, vagy pedig valami mélyebb. Ugyanakkor azáltal, hogy Jézus ember közelévé kerül a könyv által, illetve a gondolatok által, olyanokat is meg lehet, és erre van is már példa szólítani, akik nem keresztények, de mégis Jézus mint ember iránt érdeklődnek, és a könyvet örömmel és érdeklődve olvassák.
Igen, nagyon érdekes a kategóriák, mert lehet, hogy Jézus nevét belekerülhet a könyv egy vallási kategóriába, és akkor aki erre nem nyitott, az azt mondja, hogy ez helyben engem nem érdekel. Ugyanakkor nagyon érdekes volt Évének egy nem olyan régi beszélgetése, ahol pont ezt fogalmazták meg, hogy Jézusnak a személye igenis érdekes. Tehát vallást és templomba járást félretéve, maga Jézusnak a személye az továbbra is
ember, vonzol. Tehát Jézus mint ember.
Igen.
Tehát aki nem távoli, hanem aki közel van.
Aki olyan, mint mi.
Igen.
Akit olyan emberek vettek körül, mint mi. Igen, ebben bízunk.
Hé!
Az ég dörgött?
Csak vihar ne legyen!
Az Isten szólt!
Áldjon is meg téged, te gyermek!
Nagy fehér villamást láttam lejönni a mennyből.
Nyári villámlás volt csak, drága gyermekem.
Lehet, hogy angyal volt.
Hát, neked biztos több van egy keréke, folyton képzel.
Pedig lehet, hogy igaza van. Szerintem Jézus bár jó szép, gyakran látja az angyalokat.
Hé, Jézus bár jó szép!
Nos, fiatalember, mit tettek érted?
Tudni akarok valamit.
Jaj, kisfiam, mindig háborgatnod kell valakit? Borzalmas, hogy ezek a gyerekek miket nem kérdeznek.
Én szeretem a gyerekek kérdéseit. Mondd csak, fiam.
Az a nagy zaj mennydörgés volt? Mert szerintem Isten szólt hozzá.
A nyavaját.
Angyalt láttál?
Láttam, hogy megnyílik a mennyország, és Isten lelke galamként leszáll, és egy hang így szólt. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm.
Ó, na tessék, Mir! Nem mondtam, igazán nem mondtam. Befogtam a szám. Ugye?
Mint egy hősférfi, ellenálltál a kísértések.
Legközelebb csak gondolom, nem mondom egyáltalán.
Nem egészen. A csúnya gondolat ugyanolyan rossz, mint a csúnya szó.
Apám azt mondta, tartsd be a törvényt, és ne beszélj rosszat. De ha nem azt mondod, amit gondolsz, nem mondsz igazat.
Nem. Gondold meg, ha mindig jóra gondolsz, nem akarsz rosszakat beszélni. Nem kell gyötörnöd magad, hogy a törvényt megtarts, mert szerető gondolataid megtartják neked.
Gyerekek, ne alkalmatlankodjatok.
Ez a két gyerek képes lyukat beszélni az ember hasába.
Jézus bár jó szép, kérlek, gyere el hozzánk vacsorára.
Szeretnék, de most ki kell mennem a pusztába. Egyedül akarok lenni Istennel.
Yeah. Jézus Krisztus húsvéremberként jelenik meg Dorothy Sayers hangjátékaiban, miközben ő végig Isten akaratát teljesítette, és utána feltámadásával nekünk örök életet szerzett. Ez kijön a könyvből, én nem olvastam végig, de ahol ezek megtörténnek vele, ott az isteni volta is besugárzik a drámába?
Nagyon érdekes és pozitív dolog, hogy a csodák, amik Jézus élete folyamán történtek, azok a dramatizációban is valódi csodák. Tehát ezeken a csodákon keresztül pedig tényleg az isteni beavatkozás az, ami megnyilvánul, akár egy gyógyítás kapcsán, de később a feltámadása során is ez így jön át.
Ugyanúgy, ahogy közel érezzük magunkat, mert ott csörömpöl az edény, ott szaladgál a gyerek, és mondjuk a katona majdhogy nem káromkodik, de ott van a csoda is kézzelfoghatóan a történésekben.
Igen,
és igen, valódi, mindenki. Valódi lesz a csoda. Most kicsit kanyarodjunk vissza hozzátok. Azt mondod, Gábor, hogy 97-ben tértél meg. Ez mit jelentett az életedben? Milyen változást?
Remény sokat jelentett. Egy szorongásokkal teli világ volt az akkoriban. Egy nagyon törvénykező kis közösséghez tartoztam én akkoriban, és abban az időben úgy akkumulálódott már minden körülöttem, és nem találtam a helyem. Fizikai problémák is voltak. Akkoriban kerültem el egy keresztény lelki gondozóhoz, aki azt mondta, hogy akkor na kezdjünk el az evangéliumokról beszélgetni, ne pedig szabályokról, törvényekről. Ennek a beszélgetés sorozatnak egyik elágazása volt az, hogy elmentem a Pasaréti Református gyülekezetbe, egy karácsonyi istentiszteletet hallottam, és akkor annak az istentiszteletnek a kapcsán vált az nyilvánvaló számomra, hogy Jézus egy valódi személy, aki aktív és cselekvő személy az életemben, és akkor egy olyan icipici résnyire kinyitottam a szívemet, hogy na, akkor próbáljuk meg, hogy is működhet ez a kereszténység, ami valójában egy kapcsolat, nem pedig szabályok és törvényeknek a megtartása.
Nálad, Évi, hogyan alakult ez a kapcsolat?
Keresztény közeli gyerekkorom volt, lelkész nagypapa, de mégis családban jelen is volt, meg nem is kereszténység. Kamaszkoromban ugye eltávolodtam. És akkor ugye a kamaszkor vége fele kezdtem eljárogatni közösségekbe, templomokba, és ez egy folyamat volt igazából bennem, sok állomással, hát virasztott éjszakákkal.
És akkor most Jézus számodra is egy közeli valaki? Vagy egyébként változó ez az ember életében, hogy mikor, hogyan engedjük magunkhoz közel, vagy mennyire tudjuk közelünkben Jézust?
Nekem a személyes életemben a nehézség az, hogy én sokszor nagyon engedem, hogy az érzéseim befolyásoljanak. És ilyenkor mindig tudatosítanom kell magamba, hogy nem az érzések azok, amik a döntők, hanem az igazság, amit tudok. Én is kaptam jó tanácsként, hogy vissza kell gondolni arra, ami már megtörtént velem, azok a csodák, azok a dolgok, amiken Isten keresztül vitt, amit közösen vele éltem meg, akár a Gáborral kapcsolatban, akár a kiadóval kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban, a kislányunkkal kapcsolatban akár, és akkor ezek segítenek át ezeken az úgymond völgyeken, vagy sötét alagutakon, vagy bármin, amikor az érzéseim mást mondanának.
Mit álmodtok meg, milyen jövőt ennek a magyarra fordított hangjáték sorozatnak?
Egyelőre mi azt szeretnénk, hogy minél több emberhez eljusson ez a könyv, hogy minél többen megismerhessék Jézust is ezen a könyvön keresztül, olyanok is, akik még nem ismerik, vagy nem olyannak ismerik, amilyen. Nagyon jó lenne, hogyha megszólalna, nagyon sokan kérdezték, hogy mikor lesz ebből hangjáték. Reméljük, hogy Isten valahogy elkészíti majd ennek is az útját és az idejét, és még mi is hallgathatjuk majd.
A gyermek hallotta és látta, magam is hallottam és láttam. Te vagy az ígért messiás. Mindig is tudtuk, mégis, esküszöm, fogalmam se volt róla. Az unokatestvérem és a barátom vagy. Együtt játszottunk, együtt beszélgettünk, tanakodtunk az Isten országáról. És akkor ezt az üzenetet kaptam. Egy napon meglátod az Isten lelkét leszállni egy élő emberre. Az az ember tűzzel kereszteli meg a világot. Amikor ezt most láttam is, beleborzongott a hátam. Mit jelentsen ez? Ismerlek gyermekkorunk óta. És most rá kell ébrednem, nem ismertelek sosem. Mondd meg nekem, Jézus, Mária fia, ki és mi a messiás, Isten Krisztusa?
Amikor a bűnbánat vizével megkereszteltél,
arra sem lévén méltó, hogy megcsókoljam a lábadat, anyám unoka testvérének fia.
Úgy éreztem, Isten meggörnyed az ember bűnének terhe alatt, és tudtam...
Mit tudtál? Te, akit a hangisten fiának mondod.
Tudtam, mit jelent az ember fiának lenni.